A telefonnál pedig Szent Iványi István külpolitikai szakértő volt, külügyi államtitkár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azzal a nem általunk korábban fölvetett témával kezdeném, amit egy hallgató dobott be egy 20 perccel ezelőtt, Romániából telefonált, hogy a román parlament ma megvitatja az Egyesült Államok kérését amerikai katonai erők és haditechnika telepítéséről a közel-keleti válsággal összefüggésben, és itt utántöltő repülőgépeket, megfigyelő berendezéseket, műholdas kommunikációs eszközöket vinnének Romániába, meg rakétavédelmi rendszerhez kapcsolódó berendezéseket. Nyilván Románia ezt jóvá hagyja, szóval Európa is kezd bevonódni ebbe a közel-keleti háborúba. Csak Románia, vagy jönnek itt mások is? Esetleg még Magyarország is valamilyen módon belekerülhet?
Hát nem meglepetés, hogy Románia ebbe belekerült. Ugye a Cogalnicsánó nevű nagy amerikai támaszpont az már évek óta ott van, és Romániában amerikai rakétarendszerek is vannak, tehát a romániai együttműködés az Egyesült Államokkal, katonai együttműködése, az már hosszú évekre tekint vissza. Ugye csak Lengyelország és Romániában az új NATO tagállamok közül, csak ebben a két országban állomásoznak komoly amerikai egységek és rakétavédelmi egységek is, és egyebek. Tehát én nem lepődöm meg ezen, ugye a válság azt tart, ez inkább arra utal, hogy a Trump elnök tegnapi bejelentése, hogy imáron vége, vagy nagyon hamar vége lesz a konfliktusnak, az nem megalapozott. Tehát a katonai tervezők úgy gondolják, hogy elhúzódhat ez a konfliktus, és ehhez szükségük van újabb támaszpontok bevonására is.
Értem. Na, amiről viszont beszélni akartam önről, az abszurdum, amiről napok óta szó esik, nem külpolitikai összefüggésben, illetve csak annyiban, hogy a magyar-ukrán viszony rendkívül elmérgesedett, szóval a teket bevetették és megállítottak, lefoglaltak két ukrán pénzszállító autót, a személyzetet több mint egy napig fogva tartották, aztán érdekes módon elengedték, de pénzmosást gyanítanak, törvényt is hoztak rá utólag, hogy ez milyen szörnyű dolog és törvénysértő, és 60 napot adtak, hogy vizsgálják ki, hogy mi a fene történt, de közben, miközben a magyar hatóságok közölték, hogy ez körülbelül 28 milliárd forintnyi euró és dollár, valamint arany értékű szállítmány volt, Szijjártó Péter tegnap elment a Hetek című hetilap közéleti klubjába, és ott közölte, hogy 1,1-1,2 milliárd eurónyi, szóval 450 milliárd forintnyi összeg, és a kőkorszakban volt ilyen. Az euró, úgy emlékszem, nem annyira régi valuta, mint a kőkorszak, de mindegy, szóval ilyen csak ott lehetséges, hogy így szállítanak 1 milliárd eurónyi pénzt. Úgy látszik, az őrületnek nincs határa is a hazudozásnak, de azt kérdezem öntől, hogy hogy lehet, hogy az Európai Unió csak áll és néz, vagy ül, mint a moziban, és nem történik semmi, pedig hát itt valaki valamilyen nemzetközi szabályt, vagy azok sorát súlyosan megsérti. Most nem mondom azt, hogy Magyarország, lehet, hogy Ukrajna, de akkor is szólni kellene. Miért nem történik semmi?
Hát először reagálnék Szijjártó Péter hazugságaira is. Ugye ez az 1 milliárd 200 millió az arra vonatkozik, hogy összesen mennyit szállítottak át itt a hosszabb időn keresztül. Azért tegyük hozzá, hogy elég sokáig ez Garancsi István cége szállította, addig nem volt ezzel semmi gond, sőt, az ukránok is szállítottak már évek óta ugyanezeket az összegeket. Nagyobb készpénzigény Ukrajnában, nagyon sokan félnek attól, hogy a pénzük, amit a hívnia az ukrán valut elértéktelenedik, átváltják a pénzüket, ezért Ukrajnának folyamatosan szüksége van erre a valutára. Teljesen hivatalos, szabványos, szokványos rend szállítmányozásról volt szó. Előre bejelentett útvonallal, bejelentett szállítmánnyal, az történt, ami szokott történni. Nyilvánvaló, és hát Lázár János el is szólta magát, hogy ez egy bosszú. Ő azt mondja, hogy van összefüggés a között, hogy nem jön az olaj a barátság kőolajvezetéken, hát akkor most szívjanak, úgymond az ukránok. Most jogos a kérdés a szerkesztő úrnak, hogy miért nem reagálnak az Európai Unióban. Szerintem nagyon súlyos dolog történt, és én úgy gondolom, hogy ez ránk nézve nagyon súlyos. A Magyarország becsületére nézve, meg a civilizált ország imázsára nézve, hát persze lehet, hogy más mondják, hogy nem számít annak, mert ez a nyílt utonállás. Tehát jogalap nélkül lefoglalni másnak a pénzét, üres vádaskodásra, semmel nem támasztották el, hogy ez pénzmosás. Semmi, egy szóval sem, és erre utal az is, hogy a szállítókat is elengedték, miközben csak tanúként hallgatták meg. Az megint más kérdés, hogy milyen körülmények között tartották a tanukat. Hát ilyen nincs Európában és egyetlen civilizált világban sem, hogy a tanukat leteperték a földre, hátuk mögött megbilincselték, kábzsát húztak a fejükre. Az egyikük, aki súlyos cukorbeteg, nem adták, nem férhetett hozzá, mert mindenüket elvették a gyógyszereikhez, ő eszméletét vesztette, akkor vitték csak kórházba. Tehát az egész hát ilyen ázsiai...
De ezt ön mondja, meg az őket képviselő ügyvédek mondják, igen, meg nyilván az ukránok mondják, az Európai Unió miért hallgat? Hát ha valami, még csak tankokat se kell küldeni, nincs is tankja az Európai Uniónak persze, de hát legalább valamit mondani kellene.
Igen, az Unió hivatalosan ebben az ügyben nem nyilatkozott. Most hozzátenném azt, hogy az Uniónál láthatóan van egy olyan belső, talán leírt szabály, esetleg ki nem mondott szabály, hogy a választásokig nem akarják provokálni, úgymond a kormányt, vagy bírálni, mert rögtön úgy fogja fel majd a magyar kormány, na tessék, Brüsszel, az már megint támad minket, és ostoroz. Tehát láthatóan nagyon óvatosak, nem csak ebben az ügyben, egyéb ügyekben is, tehát ugye itt van a 90 milliárdnak a gátlás, vagy
a blokkolása az Ukrajnának szánt hitelblokkolás.
Arra, hogy ez egy rendkívül súlyos dolog, mert ez az Európai Unió egyik alapelvétása alá. Tehát ugye van egy done deal, egy megkötött üzlet vagy döntés, amit Orbán Viktor személyesen elfogadott, ugye ez az, hogy ez legyen, azzal, hogy Magyarország, Szlovákia, Csehország...
Úgy fogadta el, hogy ő kibújt alóla, de nem gátolta meg, és ez egy megállapodás volt. Igen.
Utána már a tanácsban a magyar képviselő jóvá hagyta, tehát teljesen, és most egy technikai döntésről volt szó, hogy a hitelt föl tudják venni, ahhoz ugye a Európai Unió költségvetését kell felajánlani, mint egy zálogként, vagy biztosítékként. Ezt akadályozták meg. Tehát erre azt mondja a Costa, az Európai Tanács elnöke, hogy ha ez így megtörténhet, hogy meghozott döntéseket teljesen önkényesen fölborítanak, akkor ez azt tönkreteszi az Európai Uniót. Tehát akkor vége van az Uniónak, így nem lehet működni. Hogy nem elég, hogy folyamatosan akadékoskodik a döntések meghozatalába, de utólagosan is a meghozott döntéseket megmásítja. Ráadásul ez ugye nem Ukrajnával van szemben illojális ez a döntése, hanem
többi szövetségesünkkel.
Mert ugye most ugye megpróbáljuk megkerülni, de ez sokba kerül, mert akkor itt az egyes tagállamoknak kell, akik lényegesen drágábban jutnak hozzá a pénzpiacokon a pénzhez, mint ha az Európai Unió venné föl, és az Európai Unió kezeskedne érte. Tehát ez legalább annyira a többivel szemben is kiszúrás. Na most nagyon dühítő ez a dolog, és ez elég határozottan személyre vetette a Orbánnak, aki utána nagyon mentegetőző. Nem tudom, hogy az föltűnt-e szerkesztő úrnak, hogy utána írt egy mentegetőző levet, hogy ő is tudja, hogy ez nagy probléma, és nem is akarja ezt csinálni, akkor legalább engedjék meg az ukránok, hogy ellenőrizhessék, és akkor minél hamarabb indítsák el a vezetést, és akkor azonnal föloldja ezt a blokkázót. Tehát ő is érzi, hogy ezzel most már azt kockáztatja, hogy egy ilyen tag, nem lehet valaki így tag ilyen módon egy szervezetben, hogy ennyire nem tartja magát a saját döntéseihez sem.
De hát ezek szerint Orbánnak ez végig bejött, hogy megsértem ezt az előírást is, megsértem azt a szabályt is, ezt az uniós normát is, azt az uniós előírást is, és akkor se történik semmi, legfeljebb majd évek múlva egy kötelezettségszegési eljárás végén hoztok egy ítéletet, amit nem tartok be. Hát ha ez működik, akkor tényleg utonállásról is szó lehet minden nap.
Hát szerintem az is, hogy én abszolút egyetértek Horváth Lórán ügyvéd jogi álláspontjával, hogy ez legalábbis két bűncselekményt valósított meg, amit elkövetett a magyar kormány, és ezek közül az egyik nagyon súlyos, ez teljesen megfelel a terrorizmus, a vonatkozó tényállásnak, a zsarolásnak. Mert ez nyilvánvaló.
De akkor mi lesz az Unióval, kérdezem én öntől, félve és aggódva, ha Magyarország egy kis ország, és az Unióhoz képest tényleg méretében, erejében mindenképpen kis ország szét tudja verni, szét tudja rombolni az alapvető szabályokat, akkor mi lesz az Unióval?
Hát én a következőt látom, hogy most az Unióban van egy nagy várakozás, hogy mi fog történni április 12-én. Ha április 12-én változás lesz, akkor azt remélik, bár vannak olyan hangok, hogy attól is tartanak egy kicsit, de azt remélik, hogy akkor ennek azért már vége lesz. ugye nagyon óvatos a Tiszapárt, ezért nem tudják pontosan, hogy fog lépni. Érthető egyébként a Tiszapárt óvatoskodása, mert őt a vándor azzal támadják, hogy az ukránok érdekében akar.
Hát hogy de már látjuk az aranyrudakat is, de Magyar Péter zsebében, persze.
Hát egy nagyon visszataszító vádaskodás történt Debrecenben is, amikor már ugye azzal a hazugsággal, mert ezt is elterjesztették, hogy az M5-ösön ment, és mit keresett az M5-ösön ez a konvoj, miközben egy métert nem tett az M5-ösön, hanem az M0-áson alacsony.
Az M5-ös felől, vagy az M5-östől az M4-esig ment, de az csak egy csatlakozás, nem az M5-ös.
Nem, ugye, az M0-ás,
nem nullás volt, igen.
Ez volt a kijelölt útvonal, van, a rendőrség által meghatározott útvonala volt, ahol le feltartóztatták. Tehát volt egy ilyen utalgatás, hogy csak nem azért, hogy a Tiszához mentek, meg Debrecen, vagy a Szeged miatt. Szóval ott már elkezdték elhinteni azt, hogy Szijjártó is azt mondja, hogy azért meg kell vizsgálni, hogy nem esette le valami itt a út közben a kocsikról. Hát, borzasztó ez az
aljaszintű
vádaskodás. Ez tényleg
de ez elmegy az Unióban. Ha ezt lenyelik, vagy csak morognak, akkor vége az Uniónak, nem?
Én is azt gondolom, hogy ez tűrhetetlen. Ez tűrhetetlen, hogy ez megy. Na most nem fejeztem az alaki gondolatmenetet, tehát a lényeg az, hogy várnak arra, hogy mi legyen. Ha marad ez a kormány, akkor egészen biztosan ennek komoly következménye lesz. Nem pontosan ennek az együgynek, hanem önmagában a magyar kormány cselekedeteinek. Sokféle forgatókönyv van. Ugye Merz most már egyre határozottabban beszél a kétsebességről. Ha nem tudják megváltoztatni a szabályokat, amik akár a kizárást is lehetővé teszik, akkor van egy ilyen francia-német közös javaslat, hogy legyen kizárás, ami jelenleg nincs, méghozzá többséggel, nem egy hangúsággal, akkor viszont könnyen lehet, hogy fölépül ahogy a Merz mondja, hogy itt a legfőbb ideje, hogy egy kétsebességes Európa, és valóban átvisznek mindent azok, akik együtt akarnak működni, akik konstruktívan dolgoznak együtt, és akkor marad a partvonalon néhány ország, és hát sajnos ez nem kis részben ránk van szabva ez a gondolat.
Magyarországot rükkvercbe állítják.
Igen, tehát ezzel most eléggé elszántak, hogy a holland kormányprogramban az van benne, hogy Magyarországot meg kell osztani a szavazati jogától. A kormányprogramban szerepel az új holland kormány programjában. Tehát nagyon érlelődik abban az esetben, hogyha kormány marad, hogy itt nagyon keményen föl fognak lépni. Szavazati jog megvonással, két sebességes Európával, és hát minden pénznek a teljes leállítás. Ugye a 7-es a 7 éves új költségvetésben már az az elképzelés van, hogy mindenre kiterjed a pénzek befagyasztása, olyan ország esetében, aki 7-es cikkes eljárás alatt van. Tehát az agrártámogatásokra is, ami most ugye még zavartalanul jön, meg a központi kifizetések, az úgynevezett közvetlen kifizetések, arra is kiterjedne. Tehát valamit tesznek, de én értem szerkesztő úrnak a panaszát, vagy a kritikáját, bennem is megvan. Túl lassan, túl gyengén, túl érthetetlenül, nem lehet tudni, miért óvatoskodnak. Még akkor is, ha érzékelem azt, hogy most a választásokig nagyon nem akarnak keményet lépni, mert úgy gondolják, hogy ez a rossz irányba befolyásolhatja a történéseket, ha az Unió tesz. De hát ez a történet is, amiről most beszélünk, ez az utolállás, hát ez olyan, ez a rabló lovagok világa. Ilyen civilizált országban, és amúgy az Unióban, semmilyen civilizált világban nincs. Orbán Viktor arról beszél, hogy az ukránok zsarolnak minket, miközben az ukránok semmivel nem zsarolnak. Tehát a zsarolás, az tényállás az, hogy én valamilyen feltételhez kötöm azt, hogy én mit tegyek, tehát ha te ezt teszed, akkor fogok én valamit. Ezt a magyar kormány teszi. Csak akkor járulok hozzá a 90 milliárdhoz, hogyha megadod a barátságot. Ez zsarolás. És hát még az orosz szankciókat is sem hajlandók megszavazni, mert semmi köze Ukrajnának, az európai.
És még a pénzedet is elveszem, ha sokat
okoskodsz. És a pénzedet is elveszem minden további nélkül, méghozzá visszaható hatályú jogalkotással, ami hát újból egy elképesztő dolog, tehát az alapvető római jogelvnek mond ellen, hogy nincs bűn törvény nélkül, tehát hogyha nincs olyan jogállás, akkor nem lehet bűnt elkövetni. Tehát csak az, hogy csütörtökön történt az elkobzás, az, hogy hétfőn este elfogadnak egy
Tényleg az ember nem tudja, hogy sírjon-e vagy röhögjön. Köszönöm szépen Szent Iványi Istvánnak, viszont hallásra.
Viszont hallásra is köszönöm.